veletek.
És a te lelkeddel.
Evangélium Szent János könyvéből.
Dicsőség neked, Istenünk!
6 nappal húsvét előtt Jézus Betániába ment. Itt élt Lázár, akit Jézus feltámasztotta a halálból. Vacsorát rendeztek Jézus tiszteletére. Márta felszolgált, Lázár pedig ott ült Jézussal a vendégek között. Mária pedig vett egy font illatos, drága nárdusz olajat, megkente vele Jézus lábát, majd hajával megtörölte. A ház betelt a kenet illatával. Jézus tanítványai közül az egyik, aki elárulni készült őt, a karióti Júdás megszólalt. Miért nem adtuk el ezt a kenetet 300 dénárért, és miért nem osztottuk szét a szegények között? Ezt azonban nem azért mondta, mintha gondja lett volna a szegényekre, hanem mert tolvaj volt. Ő kezelte a pénzt és az adományokat, ellopkodta. Jézus azt mondta neki, hagyd békén őt, hiszen temetésem napjára teszi. Mert szegények mindig lesznek veletek, én azonban nem leszek mindig veletek. A zsidók közül sokan megtudták, hogy Jézus Betániában van, és oda mentek nem csak Jézus miatt, hanem hogy lássák Lázárt, akit feltámasztotta a halálból. Ekkor a főpapok elhatározták, hogy Lázárt is megölik, mivel miatta a zsidók közül sokan hittek Jézusban. Ezek az evangélium igéi.
Áldunk téged, Krisztus!
Testvérek, magam és az egyházközség nevében is szeretettel köszöntöm Balog Attila plébános urat.
Szia, szevasz.
Tetszenek ismerni, mert ugye sokáig volt a Bosnyák téren, ott megismerték, megszerették, most idejön, és tessenek szeretni őt tovább. Ugye ma és szerdán, így az esti szentmise alkalmával ő fog nekünk beszélni, rá fog minket hangolni arra, hogy a szent három napban majd, illetve az ünnepek alatt igazi, tiszta, szép lélekkel tudjuk a szent három napot is megtartani magunkban békességgel először, aztán másokkal szemben is. Úgyhogy azt kérem és befejezem, hogy nyitott füllel, de leginkább nyitott szívvel tessenek hallgatni ezt a mai és a szerdai beszédet, amit Attila atyától fogunk hallani.
Dicsértessék a Jézus Krisztus!
Mindörökké, amen!
Szeretettel köszöntelek én is benneteket. Ugye ez egy érdekes műfaj, ez a tridúm. Ugye ebben benne van a nevében, hogy három nap. Hát most csak dúdúm van, mert ugye itt most csak két napot vagyok. Sokat gondolkodom, én most már 21. vagy 22. év vagyok pap, már nem is tudom pontosan, hogy lehet, hogy 23, hogy van egyáltalán ennek a tridumnak értelme, most bocsánat, hogy ezt mondom, mert hát ugye, hogyha egy pap sokat beszél, ugye azt szokták mondani, hogy 5 perc fölött az már általában az ördögé szokott lenni, és ugye, hogy én egy mesteremtől tanultam a Bosnyák téren, az Imre atyától, a 3 perces prédikációk voltak, hát azok beszédek voltak, ugye, hát egy tridumnál meg 3 percnél azért nem lehet 3 percet beszélni, hát egy kicsit többet kell. Ennek viszont nagy veszélye van, hogy ugye ébren kell tartani a hallgatóság figyelmét, hogy nehogy aztán itt kölcsönösen elaludjunk esetleg, mint ahogy egyszer egy idős bácsi Kőbányán az első sorba elaludt a prédikáció 2. percében, és hát jó ízűen elkezdett horkolni, és persze senki nem ébresztette föl, úgyhogy igen, kellemetlen helyzet volt. Próbálok, szóval nagyon sokat gondolkodtam ezen a 2 napon, és találtam egy jó témát, és elkezdtem bogarázgatni a jegyzeteimben, és megdöbbenve vettem észre, hogy ezt a témát én már egy pár évvel ezelőtt itt elmondtam. úgyhogy kénytelen voltam mással készülni. Nem, minthogyha emlékeznénk rá, már bocsánat, most magamból indulok természetesen ki. Nem biztos, hogy én esetleg emlékeznék rá, de arra gondoltam, hogy a mai estén egy kicsit a Böjtöt szeretném körbejárni, és talán olyan megvilágítással is megnézni a Böjtöt, amire esetleg eddig még nem gondoltunk. Ugye ne felejtsük el, hogy a lelkigyakorlatos szentbeszédnek igazándiból akkor van értéke, hogyha ezt megpróbáljuk a saját életünkben valamilyen formában továbbvinni. Tehát akkor lesz az értéke, hogyha legalább egy mondat megmarad bennünk, és azon egy kicsit csámcsogunk otthon. Tehát a Böjtöt szeretném így az első alkalomnak a témájául venni, és ezt egy kicsit körbejárni, már csak azért is, mert ismerjük a fogalmat, viszont az a tapasztalatom, hogy bizony a Böjtünkkel sokszor probléma van. Induljunk ki abból, hogy én is meglepődtem egyébként, hogy az Istennel való kapcsolatnak a legelső formája a Szentírásban az a Böjt. Ez számomra is meglepő volt, amikor elkezdtem ennek utána bogarászni, ugyanis emlékszünk a Szentírásban a Teremtés könyvénél, amikor az Isten azt mondja az embernek, hogy a kert minden fájáról ehetsz, de erről az egyről nem. Hát ez a Böjt. Mindegyikről ehetsz, de arról nem. Itt kezdődött el a Böjt, mint az Istennel való kapcsolatnak egy nagyon fontos része és egy nagyon fontos eszköze. Tehát magyarul úgy is mondhatnánk, és ez az első gondolat, hogy a Böjt az az imádságunk, illetve az Istennel való kapcsolatunknak egy nagyon fontos része. Ezt azért érdemes megszívlelnünk, mert azt gondoljuk, mi keresztények, hogy ha én pénteken nem eszem húst, akkor én böjtölök. Vagy azt gondoljuk, hogy a 18 és 60 év közöttiek nem eszünk húst, és nagy pénteken, meg hamvazó szerdán csak háromszor eszünk. Hát én azon gondolkodtam, hogy én háromszor ennék egy nap, nem lehet, hogy nem is bírnám, már hogy ilyen sokszor, mert sose eszem háromszor, ami persze nem egészséges. Tehát azt gondoljuk, hogy böjt az, hogyha valamit nem teszek meg. Ez még nem böjt. Aztán persze az is egy tévedés szokott lenni ugye a böjtünkkel kapcsolatban, hogy hát ez egy jó fogyókúra, ugye nem eszünk húst, vegetáriánusok örülnek neki, jaj, de jó, végre nem kell húst tenni. Illetve hát azt is nagyon jól tudjuk, hogy maga a böjti fegyelem az egyházban, hát finoman fogalmazva, igencsak laza lett. Régen sokkal keményebb volt a böjt. Tehát önmagában valamit nem tenni, az még nem böjt. A böjtben mindenképpen benne kell lenni még két dolognak, tehát azáltal válik keresztény böjté, hogyha ott lesz mellette az imádság, és ott lesz mellette az alamizsna, az adakozás. Emlékszem egy, hát még a Bosnyák téren voltam, egy hittanórám volt, hogy oda jött hozzám egy kis rác, és azt mondta, hogy fú, atya, hát képzeljem el, hogy az anyukám szalámi zsemlét csomagolt pénteken. De hát én tudtam, hogy nem szabad húst tenni, és hogy nem ettem meg. Fú, mondom, szuper, mondom, és mit csináltál a szalámi zsemléddel? Hát kidobtam. Hogy hát ez nem böjt. Tehát valamit nem enni meg, és azt mondom, hogy kidobom, vagy kiköpöm, ez nem böjt. Sőt, ez még talán azt is mondhatnám, hogy bűn. És egy családnál értettem meg a böjtnek egy nagyon érdekes részét. Elmentem vendégségbe egy családhoz, és a család a következőt mondta, hogy ők úgy böjtölnek, hogy minden pénteken az édesanya kevesebbet főz. Tehát, hogy van ennivaló, tehát nem éheznek a gyerekek, de sokkal szűkebbre méri az étkezést, mondjuk nincs repeta, és tudja azt, hogy azon a napon, mondjuk most hasamra ütök, 500 forintot spórolt a család. És a család minden tagja egy közösen, kvázi imádságként és ünnepként ezt a megspórolt 500 forintot egy kis persejbe belerakják. És amikor összegyűlik X összeg, most ők mondtak azt hiszem, hogy 10.000 forintot talán, akkor azt az összeget valami jó célra fordítják. Elküldik egy idős otthonba, megnézik a környezetüket, ki van olyan esetleg, aki szegényebb helyzetben van, és odaadják neki. Tehát megtörtént a lemondás, ugye a böjt, megtörtént az, hogy imádkoztak, és megtörtént, hogy azt odaadták. Ezért nagyon fontos számunkra megnézni a böjtöt, mert én is nagyon sokszor találkozok olyan emberrel, aki azt mondja nekem, hogy hát atya, nekem az, hogy én pénteken nem eszem húst, ez nem egy nagy lemondás, mert egyébként sem rajongok a húsért. Hát mondom, és hogy állsz például a számítógéppel? Hú, hát az sokat ülök a gép előtt. Mi lenne, hogyha kevesebbet ülnél a számítógép előtt? Mi lenne, hogyha nagybőjt péntekein a számítógépet nem használnád a saját szórakozásodra? Hát és az, hogy helyette mit csináljak, tévét nézzek? Ez nem jó. Helyette próbáld azt a megspórolt időt valami jó célra fordítani. Nézd meg a környezetedben, hogy ki az, akivel már régen beszélgettél. Kivel ültél le már régen egy pár szót beszélni? Ki az, akivel esetleg régen találkoztál? Én emlékszem, hogy néhány évvel ezelőtt vezettem be magam számára azt a böjtöt, hogy baráti társaságnak azt mondtam, hogy nézzétek, én nem tudok ilyen, nem is szeretnék ilyen nagy ajándékokat készíteni, viszont az én ajándékom az, hogy lemondok az időmről, és neked ajándékozom, és azt mondom, hogy van fél napom. És én veled szeretném tölteni ezt a fél napot, mondd meg, hogy mit szeretnél, menjünk sétálni, üljünk le beszélgetni, menjünk el moziba. Ez a fél nap az én böjtöm, az én ajándékom számodra. Hát gondoljátok, hogy sokkal nehezebb, mint nem enni húst. És rengeteg olyan dolog van akár az édességgel kapcsolatban. Most aranyos volt, egy kis hittanosan mondta, hogy neki az az elhatározása, mondtam, hogy hát mondom, nagyon merész vagy, én ebbe bele sem mernék fogni. Ő azt mondta, hogy egész nagybőjtben nem fog édességet enni. Fú, 40 napon keresztül nem enni csokoládét, hát nekem is az édességről való lemondás az nehezebb egyébként. És mondom, ez igen. Mondom, hát és ha nem eszed meg, mondom, mit fogsz csinálni ebből a rengeteg mennyiségű csokoládéval, édességgel, ami megmarad? Hát majd húsvétkor, akkor majd degeszre eszem magamat. Hát mondom, figyelj, az a baj ezzel, hogy hát az, hogy most valamit nem eszel, az oké, de ez még nem böjt. Húsvétkor jó tönkre fogod tenni magadat, mert aztán székregedésig eszed magadat csokoládéval. Milyen jó lenne, hogy ezt valakinek megosztanád, adnál ebből, hogy szülessen meg az alamizsna. És akkor már is a böjtnek egy olyan eszközére találunk rá, ami egy nagyon-nagyon értékes dolog. A böjt lehet a kérésnek is az eszköze. Például az Ószövetségben Sámuel proféta könyvében olvassuk, hogy Dávid könyörög az Úrhoz. Dávid könyörgött Istenhez a gyermekért, majd böjtöt tartott. Tehát a böjt az lehet a kéréseinknek, az imádságban való kéréseinknek is például az eszköze. Vagy a böjt lehet a bűnbánatnak is az eszköze. Tehát a bűnbánatunkat is ki tudjuk fejezni. Szintén a Szentírásból olvasom, hogy amikor összegyűjtötte Sámuel például, Sámuel próféta a népet, és felszólította őket a böjtre, mert vétkeztek az Úr ellen. Tehát ez a bűnbánatnak is a kifejezése lehet, amikor az ember például valami böjtöt tart. Vagy a gyásznak az eszköze. Erről úgy kevésbé beszélünk, vagy ezt egy kicsit úgy elfelejtjük, hiszen mindannyiunknak megvannak a maga gyászai, és bizony, legyünk őszinték, nem tudunk jól gyászolni. Nem is tudom, hogy lehet-e jól gyászolni. Nem tudjuk sokszor az érzelmeinket kifejezni, és például a Szentírás többször beszél a gyász eszközeként a böjtről. Saul és fiainak halálánál a temetés után 6 napos böjtöt tartottak. például. Tehát a gyászban is benne lehet az én böjtöm, amikor kifejezem a gyászomat, kifejezem a szomorúságomat, és kifejezem tulajdonképpen ezáltal a hiányt, ami most a lelkemben benne van, és ezt egy böjttel élem meg. Aztán persze a böjt, ugye, talán amit leginkább szoktunk használni, és ami nagyon fontos, ugye az Istennel való találkozásunknak az eszköze. Az idősebb testvérek talán jobban emlékeznek rá, ugye amikor még nem volt a II. Vatikáni zsinat előtt esti mise, csak reggel volt mise, délelőtt, akkor a böjt az éjféltől volt, talán tetszenek emlékezni. Tehát, hogy éjféltől nem lehetett enni a szent mise végéig. Ugye amikor bejött az esti mise, mint lehetőség, akkor szűnt meg ez a fajta böjt, ugye pont azért, mert hát akkor már ha valaki esti misére jön, már szerintem lehetne bírni, de van, aki tényleg nem bírná. Viszont ezen nagyon sokat lehet meditálni, hogy tulajdonképpen miért van ez a szentáldozás előtti böjtünk, ami ha belegondoltok, hát most az, hogy egy órával áldozás előtt nem enni, hát ez ma már, ugye mi ez? Hát vasárnapi misére az ember elindul, pláne ha még megkéri a papot, hogy egy kicsit prédikáljon tovább, akkor még nyugodtan ehetek a mise előtt is, és beleférek a szentáldozásba. Megint nem arról van szó, hogy nézem az órámat. Egyszer volt valaki, aki nézem az áldozásnál, hogy úgy beáll a sorba, visszaáll. Beáll, visszaül. Valami baja van neki. És utána elmondta, hogy hát neki hiányzott 40 másodperc, a szentáldozásig, és akkor hát nézd ezt, mondom, hát ne bolondozz már, hát a szentáldozás előtti böjt az nem a másodpercek töredékéről szól, hanem az Istennel való találkozásunkat készíti elő. Azért böjtölök a szentmise előtt, mert szeretném a lelkemet felkészíteni az Istennel való találkozásra. A Szentírás is sokszor beszél az Istennel való találkozás előkészítéseként, eszközként a böjtről. Az Ószövetségben például még szentmiséről nem volt szó. Viszont most, amikor van ez a böjtünk, a szentáldozás előtti böjt, ez tulajdonképpen erre figyelmeztet bennünket. Hogyan készülök én például a szentmisére? Mert ez nem csak a pap dolga. Ugye szoktuk mondani, hát a papnak az a dolga, készüljön a misére, a prédikációra, de én, mint hívő ember, hogyan készülök? Például nem csak azzal, hogy nem eszem egy órával áldozás előtt, például mi történne akkor, hogyha én mondjuk a hét folyamán elolvasnám a vasárnapi evangéliumot, hogy már tudjam azt, hogy mi lesz a vasárnapi evangélium. Már úgy jövök el a misére, hogy a lelkemet már előkészítettem például az evangélium elolvasására. Vagy például nálunk Kőbányán ez egy kifejezetten nagy probléma, itt biztos, hogy nem, de nálunk Kőbányán rettentő sok a késés a miséknél. Borzasztó sok a késés. Eljutottunk odáig, hogy van egy autóbusz Kőbányán, a 185-ös busz, hétvégén fél óránként jár, és pont 9 óra 2-re érkezik a Szent László térre, és hát ugye a 9-es misénél az már késést jelent, ugye meg 9 óra 2-kor megérkezik a Szent László térre, hát amire bejönnek az emberek, addigra már elkésnek. Na most nyugodtan megkapaszkodhattok a széketekbe, a BKK-nál elintéztük, hogy az a busz 10 perccel előbb jöjjön. Tehát, hogy 9 órás misére 8.52-re érkezik a 185-ös busz, tessenek megnézni nyugodtan a menetrendben. Az az egyetlen egy járat egész vasárnap, ami borítja az egész rendet, 10 perccel előbb érkezik. Jegyzem, a késők nem lettek kevesebben. Érdekes módon, pedig mindenki arra panaszkodott, hogy a 185-ös busz miatt ki. Na, ezt csak azzal akarom mondani, hogy érdemes erre is odafigyelni például, hogy hogyan érkezek én meg egy misére. Nekem ez a fixa ideám vagy mániám, ha lehet ilyet mondani, hogyha valaki pont időre érkezik a misére, akkor elkésett szerintem. Tehát előbb kell érkezni, el kell helyezkednem, ki kell raknom rendeznem kell a gondolataimat. Ugye milyen sokan panaszkodunk arra, hogy Az imában nem tudunk figyelni. Milyen sokan panaszkodunk arra, hogy a misén elkalandozik a gondolatunk. Hát miért kalandozik el? Azért is kalandozik el többek között, mert nem tudtam lehiggadni, nem tudtam lecsillapítani a gondolataimat. Nem elfelejteni kell. Nem kidobni kell ezeket a gondolatokat. Ugye ezt biztos tapasztaltátok, legalábbis én nekem a saját ima életemnek az egyik legnehezebb része például az, hogy amikor leülök imádkozni, biztos minden eszembe jut, hogy mit nem csináltam meg, mit kéne megcsinálni, mit felejtettem el, és jönnek, zsonganak a gondolatok. Ugye a rossz megoldás az, hogyha az ember azt mondja, hogy hú, gyorsan félrerakom az imát, foglalkozzam a dolgokkal, ami eszembe jutott. Ez is rossz megoldás. Másik rossz megoldás az, hogy elkezdek iszonyatos erőfeszítéssel imádkozni, és csak azért is gondolni az imádságra, és csak azért is elfelejteni mindaz, ami eszembe jutott. Ez is rossz megoldás. A jó megoldás az az, hogy azt mondom, Uram, hálát adok, hogy eszembe juttattad ezeket a dolgokat. De jó, hogy van még feladatom. Hálát adok azért, hogy eszembe juttattad, hogy mennyi minden van még, amit a te segítségeddel megtehetek. Kérlek segíts, hogy még az ima végén is emlékezzek rá, és ne felejtsem el. Átalakítani az elkalandozott gondolataimat imádsággá. Ez is lehet a böjtnek a része, vagy a böjtnek a gondolata. Ugye a böjtben volt egy ilyen érdekes rész, főleg az Ószövetségben ismertük, amikor hamuval szórták be magukat az emberek. Ugye a hamuval való kifejezés az a bűnbánatnak is volt az eszköze, illetve tulajdonképpen az egy böjti dolog is volt, aminek az volt a tulajdonképpen, ha lehet ilyet mondani, a lényege, az az, hogy szerették volna ezt egyértelműen kifejezni és megmutatni mások előtt, hogy én most böjtölök és bennem bűnbánat van. Ez nem egy fellengzés volt, hanem a böjt az mindig az alázatnak is volt az eszköze. Az, amikor az ember elismeri a böjtben az én kicsinségemet, amikor elismerem a böjtben az én gyengeségemet, amikor elismerem a böjtben azt, hogy én ember vagyok. Ha belegondoltok, az egész Istennel való kapcsolatunknak tulajdonképpen az egyik kulcsa az pontosan az, hogy jó lenne a helyére kerülni. Nem kell nekem Istennek lennem, legyek ember, de aztán tényleg legyek ember. Nem tudom, emlékeztek-e rá egyik kedvenc ifjúsági regényem, Fekete Istvánnak a Tüskevár című műve, Matula bácsi, ugye a Bánhidi Laci bácsi, a régi, klasszikus, fekete-fehér film. És abban van egy jelenet, amikor a tutajos azt mondja az István bácsinak, hogy hát ez a Matula bácsi, ez egy angyal. És akkor azt mondja az István bácsi, hogy valószínűleg az angyalok sikítva szaladnának el a bagófüstös Matula bácsi elől. Matula bácsi egyáltalán nem angyal, ő ember. De aztán mindenestül ember. És valahol tulajdonképpen a mi életünknek is ez a lényege, hogy legyek ember. És a böjt, amikor én valamiről lemondok, és imádkozom, és én azt felajánlom másnak, és másért, akkor tulajdonképpen helyére kerülök. Emberré válok úgy igazán. Ugyanis tudom azt, hogy kicsoda az Isten, és hogy én ki vagyok. Amiről még szeretnék egy gondolatot mondani, ami egy kicsit összefügg a böjttel. Ugye mondtam azt, hogy a böjt az a bűnbánat, illetve a bűnbocsánatnak is az eszköze. És találtam egy nagyon szép írást Aranyszájú Szent Jánosnak a könyvéből, aki megfogalmazta, hogy mi a bűnbocsánatnak az öt útja. És ezt szeretném most nektek úgy elmondani, amiben egy kicsit benne is van tulajdonképpen a böjtnek is, mint fontos része. Az egyik az azt mondja, hogy a bűnök elítélése. Milyen könnyű ezt kimondani. De már is érezzük azt, hogy talán a mai világunkban ez a egyik legnehezebb rész. Mert nem azt gondoljuk, hogy ma több bűn van, mint mondjuk 100 évvel ezelőtt. vagy hogy a mai ember bűnösebb, mint 100 év. Nem hiszem. Én nem érzem ezt. Azt viszont érzem, hogy összekeveredett a bűn, meg az erény. Azt viszont érzem, hogy ami régen erény volt, azt ma azt mondjuk, hogy bűn. Ami régen egyértelműen bűn volt, az ma erényé vált. Ezzel van az alapvető probléma. És aranyszájú Szent János azért mondja egyértelműen a bűnöknek az elítélését, mert egyértelműen ki kell dolgokat mondani a saját életemmel kapcsolatban is, hogy ez bűn. Ne mentegetőzzünk, ne kenjem el, igenis ismerjem be, hogy ez, amit tettem, ez bűn. Elkövettem ezt a bűnt, de... És akkor jön a magyarázat. Az már régen rossz. Nem. Bűnt követtem el. Nem kell rákenni az ördögre sem. Mindig ugye az is, mindig valakire rákenjük a bűnt. Hogy de hát a másik ember hozta ki belőlem, mert most olyan türelmetlen voltam, de ő fölhúzott, és ezért lettem türelmetlen. Vagy de hát az ördög voltál. Nem. Elkövettem a bűnt. Ítéljem el magamban a bűn. A mai világunknak szerintem ez az egyik legnagyobb problémája. Sokszor vádolják az egyházat ma is, hogy olyan bűnközpontú, mindig a bűnről beszél. Hát muszáj a bűnről beszélnem, mert csak akkor tudom az Isten irgalmát megtapasztalni, ha beszélek bűnről, ha van bűnöm. Ha azt mondom, hogy nincs bűnöm, és én nekem nincs szükségem a bűnbátra, akkor bizony nagyon nagy gubanc van a saját életemben, mert akkor én vagyok az Isten. Ugye, ha nincs bűnöm, akkor én vagyok az Isten. Tapasztaltam már ilyet, hogy valaki úgy jött be gyónni, hogy azt mondta, hogy hát tulajdonképpen neki nincs is bűne. Hát akkor cseréljünk már helyet, mert nekem van. Ugye, tehát, hogy nagyon fontos, hogy igenis legyek tudatában, és ítéljem el a bűnt. Ne kenjem el, nem is másoljak. A második mondata aranyszáj Szent Jánosnak a megbocsátás volt. Nagyon érdekes, hogy a megbocsátást mondja a bűnbánatban, hogy én bűnbánatot tartjak, ahhoz meg kell bocsátanom másnak. Milyen érdekes. Érdemes megnézni, hogy ki az, akinek nehéz megbocsátanom. És vigyázz, ebbe benne lehetsz te is. Mert a bűnbocsánat, a megbocsátás sokszor nem az a kérdés, hogy én meg tudok-e bocsátani a másiknak, vagy hogy az Isten megbocsát-e nekem, nem ez a kérdés. Én hogy állok az önmagammal való kapcsolatban? Hogyan tudok megbocsátani saját magamnak, amikor már elítéltem a bűnt? Harmadikként azt írja aranyszájú Szent János, hogy a lélek mélyéből fakadó ima. Nem csak azt mondja, hogy ima, a lélek mélyéből. Tehát amikor a zsigereimből, a legmélyéből fakad az imádság. És itt megint nem a mennyiség számít. Voltam néhány évvel ezelőtt egy konferencián, valahol tartottak egy konferenciát, és többek között az előadó azt mondta, főleg papok voltunk, meg lelkipásztorok, meg ilyen mindenféle ilyen fura figurák voltunk, és akkor azt mondja a vezetője, hogy hát ez a legfontosabb dolog, amit szeretnék nektek mondani, hogy minden nap legyen 2 perc imádságotok. És akkor hát mi papok, meg ottan vizet elkezdtünk vigyorolni, hát miről beszél ez, hát 2 perc ima. És akkor megvártam, míg elcsitul a vigyorgásunk, és akkor azt mondja, na akkor most mindenki tegye a kezére, tegye a szívére a kezét, és mondja meg, hogy mikor volt utoljára 2 perc olyan imája, aminél tényleg imádkozott. Ahol nem mindenféle dolgok jártak, hanem ahol az Isten volt a középpontba. Hirtelen már annyira nem vigyorogtunk. Ugye, tehát ez a lélek mélyéből fakad ima, ahol az Isten van a középpontban, és én teszem magamat az Isten bele. És így lesz ő az én életem középpontja. A negyedik az alamizsna, ugye ez, amit az előbb mondtam, ami összefügg a bőjtel, az adakozás, és itt most nem csak arról van szó, hogy most én pénzt adok X embernek, ugye ez egy örökös kérdés, most ebben nem akarok belemenni, hanem az időmnek az odaajándékozása például. Legnehezebb szerintem ma. Ugye? Tehát a bőjtünknek is, vagy a szóbőjtje. Mindjárt is befejezem. és az ötödik pedig az alázat, a vallás, vallásos lelkületnek az alázata. Ugye erről is az előbb beszéltem, hogy az alázat az nem más jelenti, tehát nem az alázat nem a megalázkodást jelenti. Az alázat azt jelenti, hogy helyre kerül a világ. Tudom, hogy ki az Isten, tudom, hogy ő nagyobb nálam, vagyok én, mint ember, és én is helyére, ez az alázat. Az Úr félelme is ezt jelenti. Az Úr félelme nem azt jelenti, hogy hú, nekem rettegnem kell az Istentől. Az Úr félelme azt jelenti, hogy tudom, hogy ki az Isten. Tudom, hogy ki az ember. Tudom, hogy itt reláció van, de nem rakhatok egyenlőségjelet magam és az Isten mellé, mert akkor baj lesz. Annak ellenére, hogy tudom, hogy a Jóisten jelen van az én személyes életemben. De nem én vagyok az Isten. A megistenülés, ami az örök üdvösségünknek egy fontos része lesz, az nem azt jelenti, hogy én Istenné válok, hogy én leszek az Isten, ez nem lehetséges. Az Istent hordozzuk magunkban, mint emberek, de én ember vagyok, nem válok én Istenné, nem tudok itt a Földön Istenné válni. Mára én ennyit gondoltam, elég sok volt ez így is, és... Hát én bátorítalak benneteket, hogy akár egyéni elmélkedésünkben, akár otthoni beszélgetésben ezek a témák egy kicsit menjenek tovább, a böjt, az ima, az alamizsna, a bűnbánat, bűnbocsánat kérdése, és akkor most én még folytatom a gyóntatást, tehát hogyha valaki szeretne gyónni, akkor szívesen látom. Viszont mielőtt a Szentmise folytatódik, egy pici kis csendet szeretném, hogyha tartanánk.